Szép napot mindenkinek, vendégem Almási Mónika, a Kórház Suli alapítója, vezetője, akit köszöntök, szia!
Szia Marian, üdvözlöm a hallgatókat!
Többször beszélgettünk már, viszont mindig azt gondolom, hogy újra és újra lehetnek olyan hallgatók, akik még valamilyen módon nem találkoztak veled, meg a Kórház Sulival, úgyhogy fontosnak tartom mindig pár mondatban összefoglalni, hogy mi is a ti missziótok, annak idején miért is jöttetek létre, és aztán nyilván kitérünk arra, hogy most mi az aktualitás.
A gyerekeknek körülbelül a 20%-a, az iskoláskorú gyerekeknek a 20%-a az, akit valamilyen betegség gátol abban, hogy a mindennapi életét a normalitásnak megfelelően, a normális módon élje. Ezek közül, a gyerekek közül vannak olyan gyerekek, akiket annyira gátol a mindennapi életben a betegség, hogy iskolába se tudnak járni. Nagyon sokat hiányoznak. A kórházsuliban mi azokkal a tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekkel tanulunk, akik az iskolában, az iskolai tanévben 36 napnál, ez egy hivatalos kategória már mostantól, akik 36 napnál többet hiányoznak, tehát akik a betegségük miatt nem tudnak iskolába járni, és ez a betegség, ez bármilyen betegség lehet, testi betegség, aminek akármilyen a legsúlyosabb fajtái is megfordulnak nálunk a segítséget kérő gyerekek között, de lehet egy baleset, és hát a napjainkban pedig egyre nagyobb számban a mentális zavarokkal élő gyerekek találhatóak meg a tőlünk segítséget kérők családok között.
Ez engem egyébként meglepett, és itt el is jutottunk az aktualitáshoz. A Kórházból Suliba 2, tehát egy második része egy kiadványnak, az, ami most megjelenik, és amivel ti elkezdtek kampányolni. Ez kézikönyv pedagógusoknak a mentális zavarokkal küzdő diákok támogatásához. Ha jól emlékszem, ennek az első része az ugyanúgy a pedagógusoknak íródott kézikönyv, a különböző krónikus betegség élők, vagy egyáltalán az állapottal, tehát valamilyen állapottal együtt élő gyerekeknek a támogatásához, akik ugyan már tudnak iskolába járni, de lehet, hogy mondjuk nem árt, ha fel tudják ismerni egy egyes típusú diabétesznek a tüneteit, azt, hogyha rosszul lesz a gyerek, ha tudják, hogy mit lehet és mit kell akkor csinálni. Tehát az is egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, jól szemléltette a dolgokat, nagyon-nagyon sok kérdésre választ adott, és azt gondolom, hogy egy biztos tudást adott a tanároknak. Ez, hogy a mentális zavarokkal küzdő diákok támogatásához is készül egy kiadvány, nagyon jónak tartom, csak az, hogy mentális zavarokkal küzdő diákok nagy létszámban vannak, ez engem inkább az érdekel ebben, hogy régóta van-e ez így, vagy ez eddig, tehát mindig így volt, csak nem tudtuk, és hogy mit jelentenek ezek a mentális zavarok?
Csak ha egyen
még lehet ebbe valahol változás?
Csak ha egyen még hátrébb léphetek, tehát hogy ezek a gyerekek, akik itt vannak nálunk, ugye nagyon fontos az ő segítésük abban, hogy ők a betegségük alatt is tudjanak tanulni, de legalább annyira fontos az, hanem még egyel fontosabb, hogy a visszaváró közeget tegyük mi képessé arra, hogy őket vissza tudják fogadni, és eszközöket kapjanak arra, hogy a betegségük után, vagy a betegségük alatt is a közösség és a részei tudjanak maradni. És akkor így jött nekünk a pedagógusoknak a csoportja. Nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy minden akarat megvan a részükről abban, hogy ezekkel a gyerekekkel a megfelelő módon segítséget kapjanak és segítséget nyújtsanak, csak éppen eszközök nincsenek hozzá. És akkor az első könyv valóban a szomatikus beteg gyerekeknek a segítségnyújtás, és ez a második pedig már a mentális zavarokkal küzdő gyerekek. Ez a WHO szerint különben minden hetedik serdülőkorú fiatal küzd mentális zavarral. És válaszolva a kérdésedre, hogy ez volt-e régen, vagy nem volt, én azt gondolom, hogy egyrészt a COVID az nagyon felerősítette, és hogy ezt így mindig oda nyúlunk vissza erre az időszakra, de azért ez egy nagyon összetett problémát okozott a családok, a gyerekek és mindannyiunk számára. Szerintem régebben is volt, valószínűleg nem ilyen számossággal volt azért mentális zavar De és ez általában szerintem ez nem csak a gyerekekre igaz, hanem ez a társadalomra is igaz, és ez nagyon sok mindenre, ugye ennek vannak biológiai okai, vannak pszichés okai, vannak szociális okai, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és nagyon nehéz egy szálon megfogni, de az is biztos, hogy most sokkal nagyobb fókusz kerül erre, sokkal nagyobb figyelem kerül, és talán már nem annyira, bár még most is azt érezzük, hogy ez egy stigmatizáló dolog, tehát ameddig egy daganatos beteg gyereknek a visszatérését sokkal komfortosabb ez bizonyos szempontból támogatni, és mindenki feladatának és felelősségének érzi, addig egy mentális zavarral küzdő fiatalt, még az önmaga elfogadása is nagyon nehéz, a családoknak is nagyon nehéz ebben szembenézni, hiszen nagyon sokszor azt látjuk, hogy a szülők ezt a saját nevelésük gyenge pontjainak élik meg, hogy ők csináltak valamit rosszul, ami miatt ez a gyerek ide eljutott. És akkor itt van még ugye az osztályközösség, és itt vannak a pedagógusok is, és a legnehezebb ebben az a helyzetben mindenki számára, hogy mind a két oldal ugyanazt érzi. Tehát amikor egy, és hát nagyon sokféle mentális zavar van, itt nem mi vagyunk ennyire ügyesek, hanem ezt a könyvet együtt írtuk a Budai Gyerek Pszichiátriának a szakembereivel, hiszen náluk van a tudás, mi a pedagógiai szempontokat vittük be ebbe a könyvbe. Hogy minden szereplő ugyanazt érzi, tehát amikor ha belebújunk egy gyereknek a bőrébe, aki ott ül az osztályba, és elképesztően szorong, és már retteg attól a helyzettől is eleve, hogy ott a közösségbe kell lennie, és ott egy pattársa, és tőle bármit számon kérnek, és ez látszik a viselkedésén, tehát ülök és szorongok, és rettegek, és szívdobogásom van, és izzadok, és legszívesebben azt szeretném, hogyha észre sem vesznek. Uh-huh. És a másik oldalon pedig ott a pedagógus, aki szintén ugyanígy fél és szorong attól, hogy itt vagyok, és nekem valamit tennem kéne ezért a gyerekért, és látom a problémáját, de azt se tudom, hogy egyáltalán észrevegyem, vagy ne vegyem, mikor teszek vele jót, hogyha észreveszem, mit mondjak neki, hol az ellátórendszer, kitör kérjek segítséget.
Hát meg az is sokszor felmerülhet, hogy vajon ez az én felelősségem, nem esetleg hazafelé kéne szólnom, hogy ezzel valamit csináljanak, mert így megakasztja. De egyébként remélem, hogy én csak a saját koromnak a rosszabb élményeit sorolom, és nem így van ez ma már, de igen, tehát, hogy egy pedagógusnak azt szerintem személyiség függő, hogy ő mit gondol erről, hogy beavatkozik-e, anélkül, hogy tudná, hogy ezt hogy kell, csak mondjuk van benne ennyi empátia, mondom, a személyiség erre alkalmasra teszi, vagy azt mondja, hogy ezt nem tudja, ő nem erre szerződött.
Hát mi ezzel a módszertani könyvvel egy nagyon jó kapaszkodót szeretnénk adni a pedagógusoknak, hogy hol vannak az ő kompetenciáiknak a határai. Tehát, hogy nekik nem feladatuk diagnosztizálni, nem feladatuk megállapítani, hogy annak a gyereknek mi baja van. Nekik van egy mesterhármas, amit mindösszesen tenniük kell. Az egyik az, hogy észlelni kell a problémát, hiszen azért a gyerekek az idejük nagy részét a suliban töltik, és pont ezért, miután ott vannak a legtöbbet, ott bukkannak elő legnagyobb mértékben ezek a különböző mentális zavarok az életükben. Tehát egy pedagógusnak bőven elég, és akkor már mindent megtesz a tőle telhető legtöbbet, hogyha észreveszi, hogy baj van, hogyha elkezd róla kommunikálni a gyerekkel, jelzi a gyereknek is, hogy látom, hogy te bajban vagy, hiszen itt ez egy segítségkiáltás a gyerekek részéről minden esetben, amikor az eltérőtől, amikor a normálistól eltérő módon viselkednek, ez nem a rosszaság, ez nem az agressziónak a jele, hanem csak bajban vagyok, vegyétek észre. Azzal, hogyha a pedagógus elkezd vele kommunikálni, és csak pusztán annyit, hogy én észrevettem, hogy baj van, elkezd a szülővel is kommunikálni, és utána pedig az ellátórendszer megfelelő tagjához elküldi, neki ennyi dolga van, és azt gondolom, hogyha ezt ezt a fajta felmentést a tanárok tudatosítani tudnák, hogy neki utána nem dolga, hogy egy evészavaros gyerekkel bármi mást ott az osztályban kezdjen. A legtöbb, amit tehet, hogyha ezt ő visszajelzi a család felé, és utána együtt a megfelelő ellátórendszeri taghoz oda mennek, és tovább viszik a problémát, akkor ő ezzel már mindent megtehet. És ezzel nagyon sok mindenkinek üzen például az osztálytársaknak is, mert amikor nem szólunk valamiért, látjuk, hogy föl van vagdosva egy gyereknek a keze, és falcol, és nem szólunk neki, akkor ezzel normalizáljuk ezt a helyzetet, és ez a gyereknek a segélykiáltása, ugye, hogy valami gondom van, de ha ezt nem veszik észre, akkor majd produkálok egy nagyobbat, hogy akkor végre vegyétek észre, én itt bajban vagyok. És akkor ez így generálja az egyre bonyolultabb és egyre nehezebb helyzeteket, és ezzel üzen az osztálytársak felé is, hogy mi itt egy olyan közösségben vagyunk, ahol észrevesszük ezt, és észre is kell venni egymásnak a nehézségeit.
Hogyan kell kinézni ennek az ellátórendszernek? Pont erre van egy példám, nem olyan régről, saját baráti körömben, a falcoló gyerekről, akit a szülők vették észre, tehát a szülők vették észre otthon, hogy ez megtörtént, és a szülők jelezték az iskolának, ugyanis elkezdtek utána járni, hogy mégis mi történhetett. És az a furcsa helyzet állt elő, hogy az iskola pedig jelentette ezt a gyámügynek, és a szülőket mentek ki ellenőrizni, és falhoz állították őket, mikor ők mondták, hogy bocs, mi jeleztük, tehát, hogy mi ezt itthon észrevettük. Tehát ez nagyon furcsa, bürokratikus, megalázó, kitett folyamat kezdődött el, aminek a megoldását egyébként nyilván a szülők kezdtek el erre szakembert keresni, és ők maguk oldották meg privátban a gyereknek az ilyen jellegű helyreállítását, vagy az ilyen jellegű jelzést, megbeszélést arra, hogyha valami bánt, akkor azt hogyan fogod tudni nekünk feltárni, úgy, hogy mi ezt észre is vegyük. Szóval, hogy egyébként, amikor én ezt hallottam, akkor azt mondtam, hogy ez egy egészen furcsa helyzet, úgyhogy ezért vagyok kíváncsi, hogy mit is jelent ez az ellátórendszer, és egyébként ebben az ellátórendszerbe való jelzésben, például a gyerek mit tud erről, mert ugye, ha maradunk ennél a példánál, falcolós gyerek, ellátó rendszerben a tanár jelzi, majd erre a gyerekre egyszer csak hirtelen lecsapnak, hogy hoppá, te ezt csinálod, az ugye egy egészen más helyzet.
Ez az ellátó rendszer, ez nem azt jelenti, hogy egyből a gyámügynél kezdődnek a dolgok, hanem minden esetben a gyerekkel való kommunikációval kezdődnek a dolgok.
De akkor lehet, hogy ezt helyre kell tenni, mert én most mondtam el neked egy példát, ami nem így volt.
Biztos, persze. Szóval szerintem itt sok mindent helyre kell tenni, és ezért is született meg ez a könyv, hogy egyszerűen segítséget adjunk a pedagógusoknak abban, hogy egy ilyen helyzetben mi az első lépés, amit tesznek, utána ki a következő lépés, és ez egy nagyon-nagyon jól látható protokoll, ez egy tiszta protokoll, amit ők, hogyha ennek a mentén mennek, akkor ők ebben nem tudnak hibázni. Azt gondolom, hogy minden beteg gyerek ellátása, pedagógiai ellátása, az együttműködés, mindegyiknek az alapja az együttműködés, és itt minden egyes tagot be kell vonni az együttműködésbe. Hát kezdődik ugye a gyerekkel, a családdal, a szülőkkel, a pedagógusokkal, és szükség esetén akkor tovább menve az egészségüggyel, a pedagógiai szakszolgálattal, és azért a gyámügy, meg a családsegítők, ők már akkor jönnek csak be a képbe, hogyha az előző tagok, és hát főleg, hogyha a szülő nem reagál, normál működésben. Tehát, hogy ez azért szerintem egy nagyon tisztán követhető
folyamat
út,
lenne egy szép világban.
És folyamat, és hát valahol el kell kezdeni, és szerintem az, hogyha ezt megtanítjuk, és ez is ez volt a cél, hogy ezzel a könyvvel oda megyünk, itt, hogyha majd ez különben a könyv most már a tankönyvellátóból megrendelhető, de a kórház sulinak a honlapjáról, a szakemberek oldalról egy ingyenes regisztráció után, vagy regisztráció után ingyenesen letölthető, tehát ez mindenki hozzáfér, és tényleg ez egy nagyon komplex tudástár, amit mi igyekeztünk összeszedni, aminek kezdődik azért a különböző tünetcsoportoknak a leírásával. Vannak benne tanügyigazgatási kérdések, hogy mi van akkor, hogyha már egy gyerek olyan sokat hiányzik, hogy nem tud iskolába járni, és benne van az ellátórendszer, benne van egy nagyon klassz térkép arról, hogy ki ad jelzést, kinek a jelzést, kinek szól, mikor kell mentőt hívni. Leírtuk benne külön azokat az esetek, az ellátórendszer tagjainak, mi a felelősségi köre, mik a feladatai, adunk tippeket és trükköket, nagyon konkrétan a tanórán való problémáknak a kezeléséhez benne van egy lista azokról a szervezetekről, ahova ilyen esetben fordulni lehet. Szóval igyekeztünk minden oldalról összegyűjteni azokat a valid és a könyv megírásának a pillanatban érvényes információkat, amivel egy nagyon átfogó képet tudnak kapni a pedagógusok.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Almási Mónikával, a Kórház Suli Alapítvány vezetőjével, alapítójával. Zene után folytatjuk, maradjatok ti is.